Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ugye közismert, hogy a 68-as reform folyamat fő célkitűzése, ezt a politikai, másik a gazdasági élet megreformálása, megújítása volt. A politikai téren ez többek között a csehszlovák viszony újrarendezését jelentette volna, ez pedig automatikusan felvetette, tehát a csehszlovák viszony újrarendezése felvetette a szlovák-magyar viszony újragondolásának a szükségességét is, illetve általában a szlovákiai, a csehszlovákiai nemzetiségek helyzetének az újrarendezése. Most nem feladatom, nem célom, hogy ezzel az egész kérdéskomplexummal foglalkozzak. Az előadásom témája a csemadok és a magyar politikai reprezentáció által a önigazgatás elve alapján szorgalmazott nemzetiségi érdekképviseleti szervek, illetve végrehajtó szervek létrehozásáért folytatott küzdelem, törekvés, illetve ezeknek a szerveknek a sorsának a bemutatása lesz. Mielőtt hozzáfognék az előadásomhoz, engedjék meg, hogy egy idézettel kezdjem Gyönyör Józseftől, aki 69 áprilisában a Hét hasábjain azt a kérdést tette fel, hogy léteznek-e egyáltalán nemzetiségi szervek. Tehát azok után, hogy 68 végén, 69 elején megalakult a Nemzetiségi Bizottság, létrejött a Nemzetiségi Tanács és a Nemzetiségi Titkárság. Tehát mégis föl kellett tennie Gyönyör Józsefnek, a Nemzetiségi Titkárság dolgozójának azt a kérdést, hogy hogyan is állunk a nemzetiségi képviselettel. Hát létesült-e már egyáltalán valamiféle nemzetiségi szerv? Minden kertelés nélkül kimondhatjuk, hogy ilyen még ezidáig nincs a Szlovák Szocialista Köztársaságban. Ne tévesszen meg senkit a nemzetiségi szó használata egyes bizottságok elnevezésében. Ezek nem a nemzetiségeké, ezeket nem csak a nemzetiségek képviselői alkotják, csupán a feladatuk az, hogy foglalkozzanak a nemzetiségi problémák megoldásával, és biztosítsák a nemzetiségi jogok érvényesítését. Hát valóban mi volt a helyzet? Léteztek-e egyáltalán nemzetiségi szervek? Milyenek voltak ezek a szervek? Olyanok voltak-e, mint amilyeneket csemadok, illetve a magyar politikai reprezentáció elképzelt, vagy pedig valamiféle, tehát nem teljesen az elképzeléseknek megfelelő úgynevezett nemzetiségi szervek jöttek létre. Tehát ezzel szeretnék foglalkozni előadásomban. A magyar vonalon a prágai tavasz kezdetének ugye a csemadok 68. március 12-i állásfoglalását tartjuk, amely számos egyéb kívánság mellett kifejezte azt az igényt, hogy a magyarság az önigazgatás elve alapján intézhesse saját ügyes-bajos dolgait. Ez pedig magában foglalta többek között azt, hogy igényt tartott a nemzetiségi képviseleti szervekre. Konkrétan a csemadok állásfoglalása szerint a prágai nemzetgyűlés, illetve a szlovák nemzeti tanács mellett, valamint a kerületi nemzeti bizottságok mellett nevezett nemzetiségi bizottságokat kellett volna létrehozni. A prágai kormány mellett nemzetiségi államtitkárságot, szlovák kormány mellett pedig, amit akkor még úgy hívtak, hogy megbízottak testülete, nemzetiségi minisztériumot, vagyis nemzetiségi megbízotti hivatalt igényét fogalmazta meg a csemadok állásfoglalása. Mindezt persze hozzá kell tenni azt is, hogy a csemadok márciusi állásfoglalása nem volt minden előzmények nélkül, ugyanis már a 60-as években a csemadok több kérvényt, állásfoglalást juttatott el a különböző állami és pártszervekhez. A 13. pártkongresszus előtt, amelyik 1966-ban volt, létre is jött egy interdisziplináris bizottság, amelyikben a csemadok is képviseltette magát, amelyik egyik célja az volt, hogy kidolgozza az új nemzetiségi politika alapelveit. Tehát már a 60-as évek második felében kezdődött politikai téren, és ezen belül a kisebbségi vonatkozásban is az erjedés. Tehát tudjuk ugye, hogy ez 68 tavaszán csúcsosodott ki. Tehát 68 márciusában megszületett a csemadoknak az állásfoglalása, az említett kívánalmakkal. Mi lett ezeknek a sorsa? Tudjuk, hogy szlovák részről, Matica Szlovenská különböző szervezetei részéről főleg elsősorban számos bírálat érte a csemadok vezetőit, a csemadok állásfoglalását. Lőrinc Gyulának a Újszó egyik számában megjelent interjúját, melyekben irredentizmussal, kommunizmussal, nacionalizmussal vádolták a csemadokot és vezetőit. Ennek ellenére a prágai pártvezetés által elfogadott akcióprogram 68 áprilisának az elején a csemadok által megfogalmazott kívánalmak nagy részét belefoglalta, tehát tartalmazta. És többek között az önigazgatás elvét is. Tehát feltételezhető volt, illetve várható volt, hogy a nemzetiségi szervek is pozitív visszhangra találnak, illetve a megvalósításukra sor fog kerülni, a létrehozásukra. Valamivel kedvezőtlenebb volt a megfogalmazott igények szempontjából a Szlovák Kommunista Párt másfél hónappal később megfogalmazott, elfogadott akcióprogramja, amely 68 májusában látott napvilágot, amely nem tartalmazta már azt a kitételt, hogy a nemzetiségek helyzetét az önigazgatás elve alapján kell rendezni, annak ellenére, hogy április 30-án csemadok, az Ukrán Kulturális Szövetség és a Szlovák Pártvezetés képviselői aláírtak egy nyilatkozatot, amely azt tartalmazta, hogy hát a kommunista párt által nemzetiségi politikában követett politika fő irányvonalait szögezte le, és ez az április 30-ai megállapodás tartalmazta többek között azt, ami a csemadok állásfoglalásában is benne foglaltatott, tehát hogy a szlovák parlament és a nemzeti bizottságok mellett létrehozzák a nemzetiségi bizottságokat, sőt ráadásul a szlovák pártvezetés mellett is alakul egy nemzetiségi bizottság, a szlovák parlament elnöksége mellett pedig nemzetiségi titkárságot hoznak létre. Tehát ez volt a helyzet 68 áprilisában és májusában. Júniusában pedig el is kezdődtek kormány szinten az új államjogi elrendezéssel kapcsolatos tárgyalások. Többek között a nemzetiségek helyzetének rendezését célzó tárgyalások is, illetve a nemzetiségi alkotmánytörvény dolgozását célzó tárgyalások. Ezek a Prága melletti polodjeiben zajlottak. A kormánybizottság nemzetiségi albizottságának a vezetője Samuel Faltyán szlovák történész volt, a albizottságban pedig a magyar kisebbséget, csemadok két vezető személyisége képviselte, Szabó Rezső vezetőtitkár, illetve a csemadok élére pár nappal korábban, 68. júniusa elején megválasztott Dobos László elnök, aki ugye, tudjuk, Lőrinc Gyulát látotta a csemadok élén. Igen érdekesek voltak ezek a polodjei tárgyalások, majd is megmutatkozott az, hogy teljesen eltérő elképzeléseik vannak az albizottság cseh és szlovák tagjainak, illetve nemzetiségi tagjainak a nemzetiségek jövendőbeli államjogi helyzetével kapcsolatban. Mik is voltak ezek az eltérések? A Nemzetiségi Albizottság cseh és szlovák tagjai június 12-én, tehát rögtön az első ülésezésük első napján kiadtak egy állásfoglalást, amely szerint a nemzetiségeket nem illetik meg a teheket és szlovákokat megillető államjogi szervek, mivel nem rendelkeznek a nemzeti szubjektum jegyeivel, tehát nem tarthatnak igényt önálló képviseleti szervekre, csak vegyes, tehát olyan képviseleti szervekre, amelyekben a nemzetiségek mellett a szlovákok, illetve a csehek képviselői is helyet kapnak. Tehát a parlamentben létrehozandó nemzetiségi bizottság nem csak a nemzetiségek képviselőiből kell, hogy álljon az ő szándékuk szerint, hanem a csehek és szlovákok képviselőiből is. Ugye a prágai parlamentben, illetve a pozsonyi parlamentben lett volna szó a nemzetiségi bizottság létrehozásáról. Végrehajtó szervként pedig a cseh és szlovák albizottsági tagok állásfoglalása szerint az egyes kormányok melletti nemzetiségi államtitkárság jött volna számításba, illetve a létrehozandó szlovák iskolaügyi és a szlovák kulturális ügyi tárca mellett úgynevezett nemzetiségi osztályokat hozhattak volna létre a nemzetiségek. A csemadok vezetése, illetve az albizottság magyar tagjai ezzel az állásponttal természetesen elégedetlenek voltak, és június 14-én, két nappal a cseh és szlovák képviselők állásfoglalása után a csemadok elnöksége elfogadta a saját javaslatait, mert 19-én az albizottság elé is terjesztettek. Ezek pedig nemzetiségi képviseleti szervként a szövetségi parlamentben nemzetiségi bizottságot irányoztak elő, de olyan bizottságot, amelynek csak a kisebbségi képviselők a tagjai. A szlovák parlamentben, a szlovák nemzeti tanácsban nem is nemzetiségi bizottságot forgalmaztak, hanem úgynevezett magyar nemzeti tanácsok, amit később aztán már nemzetiségi tanácsnak kezdtek volna nevezni. Különféle elképzelések voltak, tehát létezzen egy külön egy magyar nemzeti tanács, külön ukrán nemzeti tanács a szlovák parlamenten belül, és a szlovák nemzeti tanácson belül. Hát lényegében magát a szlovák parlamentet is úgymond föderalizálni próbálták volna. Tehát létezett volna egy szlovák nemzeti tanács, szlovák képviselők kettőmörítette volna. Ezen belül vagy emellett még egy magyar nemzeti tanács és egy ukrán nemzeti tanács. Tehát ilyen elképzelések is megfogalmazódtak. Végrehajtó szervként Csemadok állásfoglalása a szövetségi kormány mellett nemzetiségi államtitkárságot igényelt volna. A szlovák kormány mellett azonban nem elégedett volna meg a nemzetiségi államtitkársággal, hanem mint a Csemadok állásfoglalása is tartalmazta, nemzetiségi minisztérium létrehozását igényelte. Az iskolaügyi és a kulturális tárca mellett is hát egy magasabb szintű képviseletet igényelt, a nemzetiségi államtitkárok kinevezését érte volna, tehát nemzetiségi osztályok helyett, mint a cseh és szlovák képviselők megfogalmaztak. Tehát a két elképzelés között azt mondhatnánk, hogy a legnagyobb eltérés az volt, hogy amíg a albizottság cseh és szlovák tagjai egyrészt alacsonyabb képviseleti szervekkel számoltak, őt a szövetségi végrehajtó szervek mellett nem is tervezték nemzetiségi végrehajtó szervek létrehozását, addig a csemadok, illetve a magyar képviselet elképzelése magasabb szintű képviseleti szerveket igényelt volna. Másrészt pedig az volt a nagy eltérés, hogy amíg a cseh és szlovák képviselők egyes, úgymond nemzetiségi szervek létrehozását tartották volna elfogadhatónak, tehát melyben a magyarok, ukránok, illetve a csehországi lengyelek és németek mellett a többségi nemzetek képviselői is helyet kapnak, addig a csemadok, illetve a többi kisebbség által megfogalmazott elképzelés szerint ezek a nemzetiségi szervek nevükből adódóan is a képviseleti szervek akarnak lenni, akkor csak a kisebbségek képviselőiből állhatnának. Tehát nem csak ebben, hanem számos más kérdésben is megmutatkozott a nagyon nagy ellentét, szembenállása cseh és szlovák, illetve a kisebbségi albizottsági tagok álláspontja között, ezért az albizottság nem is tudott dőlőre jutni a nemzetiségi alkotmánytörvény kérdésében, pedig a csemadok vezetése 1968. júliusában még egy konkrét alkotmánytörvény tervezetet is előterjesztett az albizottság elé. Azonban ezt lesöpörték az asztalról, esélye sem volt annak, hogy a későbbi alkotmánytörvény alapjává váljék, így gyakorlatilag az albizottság munkája megfenek lett, és az eddig megfogalmazott elképzeléseket felső politikai, elsősorban a pártszerepek elé terjesztették elbírálásra. Ekkor következett be ebben az állapotban, a helyzetben a megszállás, 68. augusztus 20-21-én, ugye, ami aztán végül teljesen új helyzetet, új feltételeket teremtett. Azt mondhatjuk, hogy a csemadok vezetése a megszállás utáni hetekben és hónapokban továbbra is bízott abban, hogy a nemzetiségi jogok, a nemzetiségek helyzetének a rendezésének az alapelve továbbra is az önigazgatás elve lesz, ami mint a csemadok állásfoglalása is megfogalmazott, illetve a prágai pártvezetés is egyetértett vele. Ezt erre adott reményt 68. szeptemberében a csemadok központi bizottsági ülése, amelyen megjelent maga Gusztáv Huszák is, a Szlovák Kommunista Párt újonnan megválasztott első titkára volt. Mi tudjuk, hogy Dubček a prágai, a Csehszlovák Kommunista Párt főtitkára volt, és Huszákot pedig szeptemberben választották meg a Szlovák Kommunista Párt főtitkárává. Tehát Huszák ígéretet tett arra, hogy a nemzetiségi alkotmánytörvény, föderációról szóló alkotmánytörvényen egy időben fogadják el, és hogy az ki fogja elégíteni a kisebbségek valamennyi kívánalmát. Ennek ellenére, Huszák ígérete ellenére azt mondhatjuk, hogy távolról sem az valósult meg, amit a nemzetiségek képviselői megfogalmaztak, illetve elképzeltek. Most nem célom az, hogy részletesen elemezzem a nemzetiségi alkotmánytörvény elfogadásának a folyamatát, illetve magát az alkotmánytörvényt. Az már több helyen elhangzott és több helyen megírták, hogy egy nappal parlamenti elfogadása előtt kimondotta magának, Huszáknak a beavatkozására módosították a kisebbségek hátrányára. Tehát a kész alkotmánytörvény tervezetet gyakorlatilag a képviselők tudta nélkül megcsonkították, és másnap a parlament már ezt a megcsonkított javaslatot fogadta el. Az ötödik több paragrafusból állt, és egyébként nem célom részletezni, az ötödik paragrafus foglalkozott azzal, hogy mi is legyen a nemzetiségi képviseleti szerveknek a kérdésével. Nem mondta ki, kimondottan a alkotmánytörvény, hogy milyen név szerint milyen képviseleti szerveket kell létrehozni, illetve végrehajtó szerveket, mint ahogy sem adok képviselői szeretnék volna elérni. Egyszerűen az alkotmánytörvény 5. cikkeje csupán azt mondta ki, hogy majd a nemzeti parlamenteknek lesz a feladata az, hogy kidolgozzák és meghatározzák, hogy mely képviseleti szervek, illetve végrehajtó szervek mellett létesüljenek nemzetiségi jogok, nemzetiségi jog érvényesítését szolgáló szervek. Hát ugye, mint tudjuk, az alkotmánytörvényt a prágai nemzetgyűlés fogadta el, melyből alakult később a későbbi szövetségi parlament. Tehát a nemzetiségi szervek, illetve maguknak a nemzetiségi jogoknak a kérdését nem szövetségi szinten kellett ezek alapján rendezni, hanem tagköztársasági szinten. Még persze aztán majd szó lesz arról, hogy erre sosem került sor. Milyen szervek is alakultak? Még az alkotmánytörvény elfogadása előtt a szlovák parlamenten belül létrejött a Nemzetiségi Bizottság, amelynek Fábri István lett a vezetője, miközben Fábri nem tartozott a, lehet mondani, hogy a reform hívei közé. Szintén az alkotmánytörvény elfogadása előtt megszületett a szlovák parlament elnöksége mellett a Nemzetiségi Titkárság, amelynek Tolvaj Bertalan lett a vezetője. Azonban egyik szerv sem az volt, amelyet a magyarság elképzelt volna. Tehát a Nemzetiségi Bizottságnak nem csak magyar és ukrán, hanem szlovák tagjai is voltak. A Nemzetiségi Titkárság pedig nem volt azonos a tervezett, igényelt államtitkársággal, hanem egyszerűen tanácsadó szervként működött, és a statútuma kimondottan ki is mondta, hogy ez nem számít végrehajtó szervnek. Szlovák kormányban, amely 69. januárjában alakult meg, Dobos László személyében, ugye tudjuk, hogy hárca nélküli miniszter kapott helyet, illetve még 68. decemberében Szabó Rezsőt megválasztották a szlovák parlament egyik alelnökévé. Dobos Lászlót ezen túlmenően 69. áprilisában megválasztották a szlovák kormány mellett létrehozott nemzetiségi tanács elnökévé is. És ezzel a tanáccsal szintén ugyanaz volt a helyzet, hogy az nem volt azonos a magyarság által igényelt magyar nemzeti vagy magyar nemzetiségi tanáccsal. Szintén nem volt végrehajtó szerv, nem volt képviseleti szerv, nem csak magyarok voltak tagjai, hanem illetve ukránok, hanem szlovákok is, és szintén nem rendelkezett, mondtam, végrehajtó hatalommal. Ezek a, tehát az így módon megcsonkított úgynevezett nemzetiségi szervek mélységes csalódást okoztak a kisebbségek körében. Azonban azt lehet mondani, hogy annak ellenére, hogy ilyen felemásra sikeredtek, 68 végén és 69 elején nagyon nagy munkával fogtak hozzá ahhoz, hogy megvalósítsák azt, ami az alkotmánytörvényből kimaradt, illetve azt, amit kisebbségek képviselői megfogalmaztak a reform folyamat idején. Rövidre fogjam, még 68 decemberében a szlovák parlament melletti Nemzetiségi Bizottság is dolgozott egy törvénytervezetet arról, hogy milyen képviseleti szerveket kellene létrehozni a szlovák parlament mellett, és ez a törvénytervezet teljesen Csemadok képviselői által megfogalmazottakon alapult. Azonban természetesen mondanom sem kell, hogy ez a törvénytervezet soha nem került a szlovák parlament elé megvitatásra, és pár hónap múlva teljesen elfektették, elfeledkeztek róla. Ugyanígy a Nemzetiségi Tanács kidolgozta a nemzetiségi végrehajtási törvények irányelveinek politikai alapelveit. Tehát, hogy milyennek kellene kinézni az oktatásügyi törvénynek, milyennek kellene kinézni a nemzetiségi kultúráról szóló törvénynek, a kisebbségek nyelvhasználatát szabályozó törvénynek. Azonban ezeket a irányelveket, annak ellenére, hogy a pártszervek elé előterjesztették, a politikai szervek elé előterjesztették, soha nem kerültek elfogadásra, de komoly megtárgyalásukra sem került sor. Ennek pedig oka többek között az volt, hogy 69 áprilisában bekövetkezett párt élén döntő fontosságú változás. Szovjet nyomásra Alekszandr Dubcseket leváltották a Csehszlovák Kommunista Párt elsőtitkári tisztségéről, és Gusztáv Huszákot, aki korábban a Szlovák Kommunista Párt elsőtitkára volt, választották meg a központi, a prágai Csehszlovák Kommunista Párt főtitkárává. Megkezdődött ezzel a normalizáció időszaka, tehát gyakorlatilag minden vívmányát, azt lehet mondani, a 68-as reformfolyamatnak felszámolták. Egyedül a Csehszlovák Föderáció valósult meg, de hát az is olyanná vált, amilyenné. Gyakorlatilag csak papíron valósult meg. A nemzetiségi szervek tevékenysége is teljesen megbénult. Pedig hát ugye mondtam, hogy már eleve is egy felemás a sikeredett nemzetiségi szervekről volt szó, amely nem teljesen elégítette ki a nemzetiségek igényeit. A normalizáció előre haladtával az új hatalom képviselői hozzáláttak maguknak ezeknek a felemásra sikeredett nemzetiségi szerveknek is a felszámolásához, illetve leépítéséhez. Elsőként Dobos László által vezetett nemzetiségi tanácsot építették le. Dobost, tudjuk, Szabó Rezsővel együtt 70 áprilisában leváltották miniszteri, illetve parlament alelnöki tisztségükből őket. Dobos Lászlót ezzel párhuzamosan leváltották a nemzetiségi tanács elnöki posztjáról, melyet a szlovák kormány egyik szlovák nemzetiségű miniszter helyettese tehát Stefan Szádovszki. Ez teljesen lecserélték a nemzetiségi tanács tagjait, hát ezzel 70 őszén megkezdődött a nemzetiségi tanács leépítése. Ugyanúgy a nemzetiségi titkárság éléről is eltávolították Kolvaj Bertalant és Szívű Ferenc, a Szlovák Kommunista Párt dolgozója, központi bizottságán dolgozója került a nemzetiségi titkárság élére. 71 márciusában pedig megszüntették a szlovák parlament nemzetiségi bizottságát is, illetve összevonták más bizottságokkal, létrejött a Nemzeti Bizottsági Állami Igazgatási és Nemzeti Bizottsági Bizottság. Tehát még egyszer összefoglalva, szép remények csak felemásan valósultak meg, tehát egyfajta hibrid, úgynevezett nemzetiségi szervek jöttek létre, és végül pedig 70-71 folyamán ezeket a szerveket is leépítették sajnálatos módon, és 70-es, 80-as évek folyamán gyakorlatilag semmiféle érdemi tevétek tisztelet a kivételnek, tehát voltak időszakok, amikor tudtak, jelléptek például a 80-as években a magyar iskolák tervezett felszámolása ellen, nagy részt a formális szervekké váltak azok a nemzetiségi szervek, amelyek egyáltalán megmaradt.
Köszönjük szépen, Popi Árpád!